Urunk, életünk a földforrához szakad. Eleveníts meg bennünket a Te igéddel, mert lábunk előtt mécses a Te igéd, ösvényünknek világossága. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élésemünknek igéjét, ugyanint az szól hozzánk Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelének második részéből, a Krisztus himnuszból, az 5-től a 11-ig terjedő versekből. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és maga tartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és mindennel vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Isten tegye áldottá az ő drága szent igéjét, hogy a mai nagypénteki ünnepi csöndben a mi szívünknek is ura és királya lehessen újra Jézus. Gyertek, csendesedjünk el imádságban. Mennyei édesatyám, hálával van telve a szívünk, hogy meg tudtad érnünk nagypéntek ünnepét. Dicsőjük a lelkünk, Urunk, téged, mert színed elé járulhatunk, és életben megállhatunk a Golgota tövénél, a fájdalmak helyén. Ó, Urunk, mindazt a kincs ütést, amely téged ér, magunk hoztuk te el. Engedd meg, Urunk, hogy fájjon mindaz az ütés, amely téged ér, hogy lelkünk így tudjon hatni mindaz a gúny, amelyel téged megvetette, ártatlan, aki szeretted, még a keresztfán is, ha kellett a latort, s ha kellett a téged gúnyolókat, mert imádkoztál még a keresztfán is, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Urunk, ma is van nagyon sok ember, aki nem tudja, mit cselekszik, amikor nagypénteken is haragot hordoz a szívében, amikor elfordul Isten igéjétől, amikor a szenvedő Krisztustól elfordítja orcáját. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk megadtad azt a szeretetet, hogy felismerjük ezen a mai napon is, ebben az órában is, hogy Te magad jössz és látogatsz meg bennünket, bennünket, akiknek az élet terhe keresztje sokszor ad fájdalmakat, gondokat, hitharcokat és küzdelmeket. Engedd meg, édesatyám, hogy az Úr Jézus keresztje tövénél ma el tudjunk csendesedni, szemlélni és befogadni tudjuk mindazt, amit értünk tettél, mert úgy szerette Isten a világot, hogyha valaki hisz ő benne az ő egyszülött fiában, akit érettünk adott, el ne vesze, hanem örök élete legyen. Köszönjük, Urunk, hogyha elveszőben is van a mi életünk, ügyünk vagy tervünk, ha sokszor ezt éljük át a küzdelmek óráival, magasztalunk, hogy Krisztusban megmaradhatunk a Te gyermekednek. Így áld meg az ige hirdetőjét, Urunk, hogy Krisztus szenvedéséről a Te szent lelked ereje által tudjon szólni közöttünk, s áld meg szíveinket, hogy meg tudjunk nyílni, és be tudjuk fogadni a legdrágább üzenetet, Krisztus szeretetét. Jézus nevében kérünk, édesatyám, légy közöttünk, és áld meg Isten tiszteletünket. Ámen.
Istenünk, kérünk, eleveníts meg minket a Te igazságoddal, a Te igéd az igazság. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a János írása szerint való Szent Evangélium 19. részéből, a 19. rész 16. versétől a 22. versig. akkor Pilátus átadta nekik Jézust, hogy megfeszítessék. Átvevék azért Jézust, és elvivék. És emelvén az ő keresztfáját méne az úgynevezett koponya helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak. Ahol megfeszíték őt, és ő vele más kettőt, egyfelől és másfelől, középen pedig Jézust. Pilátus pedig címet is íra, és feltevé a keresztfára. Ez vala pedig az írás. A názáreti Jézus a zsidók királya. Sokan olvassák azért egy címet a zsidók közül, mivel hogy közel vala a városhoz az a hely, ahol Jézus megfeszítetett. És héberül, görögül és latinul vala az írva. Mondának azért Pilátusnak a zsidók papi fejedelmei. Ne írd a zsidók királya, hanem hogy ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Felele Pilátus, amit megírtam, megírtam. Kedves testvéreim, nagypénteket ünneplő gyülekezet! Mai világunkban mindnyájan tapasztaljuk, hogy milyen nagy jelentőségük van a különböző képeknek, jeleknek, feliratoknak, címeknek és címkéknek. Ezek segítenek nekünk a döntéseinkben, irányítanak oda a megfelelő helyre, a megfelelő címre, a megfelelő emberhez. Lehetővé teszik, hogy megtaláljuk a különböző helyeket, a különböző embereket. Bevásárláskor a címkék, a feliratok segítenek a tájékozódásban, az-e a megfelelő termék, amit kerestünk. Az újságok, cikkek, könyvek címei pedig általában utalnak a tartalomra, amely alapján érdemesnek találjuk az adott írást arra, hogy végigolvassuk. Noha az Úr Jézus korában nem volt technikailag olyan fejlett a média, mint manapság, azonban jelek, feliratok, címek akkoriban is segítették az emberek tájékozódását. Nem volt ez másként a halálra ítéltek esetében sem. Büntetésük okát, bűnüket, amivel vádolták őket, amiért kárhoztatták őket, a kivégzésük helyszínére előttük vitték, a név tájékoztatása és egyben elrettentése végett. Voltak esetek, amikor a római hatóságok arra kényszerítették az elítéltet, hogy kivégzésének okát, bűnének feliratát, címét maga vigye a vesztőhelyre. A nagypénteki történetben is olvasunk arról, hogy a római helytartó Pilátus egy ilyen címet, feliratot készítetett, amelyet Jézus keresztjén el is helyeztek. A názáreti Jézus a zsidók királya. Isten szent lelkét segítségül hívva vizsgáljuk meg, hogy ma, 2014 nagypéntekén mit üzen nekünk az Úr Jézus keresztjén olvasható felirat. Már gyermekkoromban is szemet szúrt, amikor olvastam a Szentírást, hogy a Károli Bibliában legalábbis ez az egy mondat, hogy a názáreti Jézus a zsidók királya, végig nagy betűvel van szedve. Tudjuk, hogy bizonyos bibliafordításokban, kiadásokban néhány igét kiemelnek, félkövéren, vastagon szedik, valamilyen fontos üzenet miatt, de ez nem csak simán félkövéren volt szedve, hanem nyomtatott nagybetűkkel minden egyes betű. Sokat gondolkodtam már akkor is, hogy vajon miért lehet ez így. Aztán végül azzal zártam magamban a kérdést, hogy a szerkesztők biztosan fontosnak tartották ezt az üzenetet, ezért hívták így rá a figyelmet. Aztán a napokban valakivel éppen arról beszélgettem, hogy mi is a hitvallás, miért van szükségünk hitvallásokra, és hogyan alakultak ki az első hitvallások. Ezt a gondolatmenetet folytatva jutott eszembe, hogy mi úgy tanultuk, az első keresztény hitvallás az Jézus a Krisztus, vagy Jézus Krisztus. Jézus Krisztus Úr, ahogy hallhattok a lekcióban felolvasott igeszakaszban is. ezeket a mondatokat, vagy ezeket a szavakat használták az első keresztjének arra, hogy bizonyságot tegyenek arról, ki is számukra Jézus, és kik is ők valójában. Leírva pedig, úgy tanultuk, először páli levelekben találkozunk vele a Krisztus utáni első század közepén, hiszen ő is használja ezeket a kifejezéseket, Jézus a Krisztus, Jézus Krisztus Úr. Azonban a mai alkalomra készülve megértettem, hogy noha nem keresztényként, de az első Jézusról szóló tulajdonképpeni hitvallást írásos formában nem más, mint Poncius Pilátus készítette el. Hiszen mi Jézust királynak titulálni, ha nem hitvallás? Hiszen mi a kereszténység lényege a mi számunkra is? Az, amit az énekünk így fejez ki, királlyá Jézust koronázzátok. Pilátus tudta, hogy Jézus ártatlan, tudta, hogy a zsidó vezetők irigységből akarták megölni az urat. Nyilván a főpapoknak és a vallási vezetőknek szóló fricska is volt abban, amit Pilátus tett, de mégis örök, isteni igazságot nyilatkoztatott ki. A názáreti Jézus király. Az a görög szó, ami a Jézusról szóló felirat helyén áll, azt jelenti, hogy titulus. Nem csak simán egy feliratot írt, egy címkét írt Pilátus, hanem királynak titulálta Jézust. Azt üzente ezzel, hogy noha ti elutasítjátok, és inkább a császárt választjátok, mégis Jézus a király, még a kereszten is. Azzal, hogy Jézus király volt, tehát három nyelven is deklarálja Pilátus, a mindenható, univerzális uralmát mindenki számára nyilvánvalóvá teszi. Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, ezt minden nyelv vallja. És itt, nagypénteken, Jézus keresztjénél, amikor minden összeomlani látszott, amikor úgy tűnt minden besötétedett, fennen hirdeti egy pogány helytartó felirata, három nyelven is, hogy Jézus Krisztus a király. Azt látjuk tehát, hogy nem csak a tulajdonképpeni első Jézusról szóló hitvallást iratja le Pilátus, hanem ez az első újszövetségi üzenet is Jézusról, amit több nyelvre lefordítottak. Már Krisztus után 33-ban. Még meg sincs az újszövetségi szentírás. De már három nyelven, héberül, görögül és latinul, az akkori két világnyelven, szól és hirdeti az isteni örök igazságot ez a tábla, Jézus Krisztus a király. Első hitvallás és első bibliafordítás. Nem rossz ez egy pogány helytartótól, igaz? Azonban mielőtt megkeresztelnénk Pilátus, azt is tegyük hozzá, hogy ő mindezt nem magától tette, hanem Isten lelkének titokzatos munkája által, aminek ő tudatában sem volt. Isten kimondhatatlan bölcsessége és hatalma mutatkozik meg ebben is, hiszen a Jézus ellenes erőket is arra használja az Úr, hogy az ő fiáról örök igazságokat nyilatkoztassanak ki. Milyen jó látni, kedves testvéreim, hogy a sötét nagypénteki történetben Isten mégis kézben tartja a dolgokat. Úgy tűnik, hogy mindennek vége, úgy tűnik, hogy minden összeomlott, mégis Isten koordinál és kézben tart minden. Ahogy a bevezetésben volt róla szó, a cím, a címke utal a belső tartalomra. Sajnos sokszor vannak ezzel negatív tapasztalataink. Bizonyára mindnyájan éltünk már át hasonló helyzetet, amikor valamit kerestünk a boltban, amikor valamit szerettünk volna megvásárolni, megnéztük a feliratot, megnéztük a címkét, és mégsem az volt a tartalma, amire számítottunk. Vagy nem olyan volt az íze, vagy már lejárt a szavatossága, vagy nem is az volt benne, amit a címke hirdetett. Szoktuk mondani konfirmáció felkészítéskor a gyermekeknek, hogy ezzel az egyszerű példával élve, attól, hogy
az üvegen az a címke, az a felirat, hogy Tokaji Aszú, még lehet benne tablettás bor is. Ez csak akkor derül ki, amikor felbontják és megízlelik, amikor kipróbálják, amikor próbára teszik. Sajnos sokszor tapasztaljuk, hogy a felirat és a tartalom különbözik. Az az első kérdésem, kedves testvéreim, és ezt a kérdést szegezi mindnyájunknak először is az ige, a te életeden milyen címke található? Mi a felirat a te életeden? Milyennek mutatod magad, milyennek láttatod magad, hogyan akarod eladni magad? És a másik kérdés következik ebből, mennyire azonos az életed tartalma azzal a felirattal, amivel te el akarod adni magad, amivel reklámozod magad, amit hirdetsz és mutatsz kifelé. Mivel vagy tele? Mivel van tele a szíved? Mivel van tele a gondolkodásod? Mivel van tele egy napod, a szabadidőd, az emberi kapcsolataid, a barátságod, a házasságod, a gyereknevelésed, a munkád? Mivel vagy tele? De feltehetjük azt a kérdést is, hogy mi van az állarc mögött. Olyan jó újra és újra látni a Szentírásban, amikor az Úr Jézusról olvasunk, hogy ő mindig önazonos volt. Az volt, akinek mondta, akinek mutatta magát. Neki nem kellett reklám, neki nem kellett állarc, neki nem kellettek címkék, ő önmagát adta, és Jézus a mennyei atyát közvetítette. Ezért nem volt neki szükség semmilyen állarcra, semmilyen címkére. Mindig az, akinek mondja és mutatja magát. Az a következő kérdés, kedves testvérem, hogy te ismered-e őt? Annak ismered-e őt, aki ő valójában? A Szentírás Krisztusát ismered-e, vagy valamilyen egészen más Krisztus kép él a fejedben, a szívedben, a gondolataidban? Engeded-e az Úr Jézusnak, hogy megismertesse magát veled, vagy megelégszel másod, harmad kézből való információkkal? Ó, hát nekem a hittantanárom azt mondta, nekem a lelkészem azt mondta, hogy Jézus ilyen, olyan, ezt teszi, azt teszi, de van-e élő, személyes közösséged Jézus Krisztussal? Él-e számodra Jézus? És úgy ismered-e őt, ahogy ő magát megismertetni akarja veled, és úgy isteníted, úgy imádod, és úgy dicsőíted őt, ahogy az neki kedves? Aztán a felirat alapján, ami a kereszt fölött állt, a názáreti Jézus, a zsidók királya, feltehetjük a következő kérdést. Rád nézve, igaz-e, hogy Jézus a királyod? Engeded-e, hogy valóságosan uralkodjon az életed felett? Engeded-e, hogy ő uralja az idődet, az erődet, a vágyaidat, a gondolataidat, a pénztárcádat, a kapcsolataidat, az egész életedet, lényedet? Vagy újra és újra, minden egyes döntés helyzetben megfeszíted őt magadnak. Papíron az a felirat, hogy Jézus a királyom, de a hétköznapi döntésekben az nyilvánul meg, hogy mégiscsak én vagyok a király. Noha az életünkön az a címke, hogy Krisztushoz hasonló, Krisztushoz tartozó, hiszen a keresztjén szó ezt jelenti, mégis egy-egy döntésünkkel nem trónra ültetjük Jézust, hanem keresztre feszítjük. Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy a mi életünkben szabadon cselekedhet-e Jézus? Ő-e a király, vagy pedig te az életedben? Adtál-e már szabad kezet Jézusnak az életed felett? Vagy kellett a tűzoltó munka, mert a körmödre égtek a bűneid? Már nem bírtad elhordozni, már nem bírtad elviselni, le kellett tenni, meg kellett bánni, fel kellett szabadulni, és ez milyen jó volt, de volt-e következő lépés? Megtörtént-e az életedben az uralom átadása Jézus Krisztusnak? Vagy csak a bűnbocsánat kellett, az örök élet kell, az áldások kellenek, az ajándékok kellenek, de az, hogy ő beleszóljon az életedbe, hogy megmondja, hogy mit csinálj ma, hogy mivel töltsd az idődet, hogy mire költsd a pénzedet, az, hogy megmondja, hogy ki legyen a társad, vagy hogy hol dolgozzál, az már nem kell. Azt majd én eldöntöm. De be kell látnunk, kedves testvéreim, hogy ahogy az Úr Jézus figyelmeztet rá, két úrnak nem lehet szolgálni. Emlékezzünk arra a perre, arra a koncepciós perre, amit az Úr Jézus ellen indítottak a zsidó vallási vezetők. Mit mondtak utolsó érvként, felkiáltásként? Nekünk nem királyunk van, hanem császárunk. Nem kellett nekik Jézus királyi uralma, inkább a római császárt választották, meg is lett az eredménye. 37 évvel ezután a rómaiak bedarálták Jeruzsálemet. Elpusztították az egész várost, az ott lakókat kivégezték, megszűnt a templomi istentisztelet, ami akkor már régen hiába való volt, hiszen Jézus áldozata megtörtént és bekövetkezett, elpusztult a féltve szeretett templom, eljöttek a rómaiak, elvették tőlük mind a helyet, mind a népet, mert nem kellett nekik a királyok királya, hanem helyette választottak maguknak császárt, tönkre is tette az életüket. Ma sincs ez másként, kedves testvéreim. Vagy Jézus a királyunk, vagy mi magunk vagyunk az életünk császárai. Ha Jézus a királyunk, akkor viszont nekünk kell megfeszítetnünk a kereszten, mert ez a két lehetőség van. Vagy Jézus van a kereszten, és mi vagyunk a királyok, vagy Jézus a király, és mi vagyunk a kereszten. Erről beszél Pál apostol a Galata 2:20-ban. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Elmondható-e ez rólam, ami Pál hitvallása is? Élek többé nem én, hanem a Krisztus él bennem. Igaz-e ez a hitvallás az én életemre nézve is? Megfeszítettem-e a saját akaratomnak, terveimnek, céljaimnak, vágyaimnak? Ott tartom-e az egómat a kereszten, hogy Jézus éljen bennem? Ha ez valóságá válik az életünkben, akkor bátran visszautasíthatjuk a sátán kísértéseit, hiszen már meghaltunk. Meghaltunk a bűnnek, és élünk Krisztusnak. Amikor a sátántól jön a csomag, a küldemény, kiírhatjuk életünk ajtajára a címzett elhunyt. Igaz-e ez ránk, kedves testvéreim? Ahogy az Úr Jézus mondta elfogatásának a pillanatában, jön a világ fejedelme, de nincsen bennem semmije. Nem tud mivel megfogni, nem tud mivel megkísérteni. Olyan jó lenne, hogyha mindnyáján eljutnánk erre, és tudatosan tartanánk ott az életünket a kereszten, meghalva önmagunknak, meghalva a bűn számára, és élni Jézusnak és Jézusért. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha engedjük, hogy Jézus uralkodjon az életünkön. Az ő halálát az irántunk való szeretet motiválta, a mi halálunk sem kivitelezhető másként, csak ha szeretjük Jézust. Nem fogjuk tudni odaszállni magunkat neki, nem fogjuk tudni odaáldozni az életünket érte, ha nem szeretjük őt. Bizonyos vallásos cselekményeket véghez vihetünk, de igazi, teljes keresztény életet nem fogunk tudni élni anélkül, hogy szeretnénk őt, és nem tudjuk őt szeretni addig, amíg nem ismerjük meg őt igazán. Ezért kell könyörögnünk, ezért kell imádkoznunk, és ennek kell mindent alárendelnünk az életünkben, hogy egyre jobban megismerjük Jézust. Mert őt megismerve fogjuk majd tudni őt szeretni, és fogjuk majd tudni őt úgy szolgálni, ahogy az hozzáméltó. És végül térjünk vissza ahhoz a képhez, amit magunk előtt látunk, amikor vitték Jézus előtt azt a bizonyos feliratot, azt a bizonyos táblát, amin általában a bűnözőknek a bűne, kárhoztatásuknak, haláluknak az oka volt felírva. Ha őszintén megvizsgáljuk az életünket, és belátjuk, hogy mennyire nyomorultak és bűnösök vagyunk, akkor azt is látnunk kell, hogy a mi kivégzési menetünk előtt semmi más felirat nem lehetne a táblán, mint a saját nevünk. Ez az oka a kárhozatunknak. Ez az oka az egész bűnös lényünk és személyiségünk, az oka annak, hogy kárhozatra kell mennünk. Nem egy-egy bűnünk, egy szavunk, egy tettünk, egy mulasztásunk, egy gondolatunk, hanem az egész romlott, istentelen és Istentől elfordult természetünk az oka annak, hogy kárhozatra méltók vagyunk. Nem kell másban keresnünk a hibát, nem kell másban okokat és kifogásokat keresni, hogy az körülmények szerencsétlen alakulása, a korszellem vagy a neveltetésem az oka a kárhozatomnak. Egyetlen írás, a saját nevünk, a személyünk, a lényünk, az egész természetünk. Megmenekülésünk egyetlen oka pedig Jézus értünk ontott vére. Ő mos meg bennünket a bűneinktől, ő ad nekünk új nevet és új szívet. Letörli a tábláról a mi régi nevünket, és új nevet ajándékoz nekünk. Új értelmet, új célt ad az életünknek, ami által már bebocsátást nyerhetünk az Isten országába. Azt látjuk, kedves testvéreim, hogy az Úr Jézus Krisztus ott a kereszten szenvedve és meghalva kihúzta a talajt a vádló, a sátán lába alól. A mi bűneinkért vállalta a kárhozatot, hogy nekünk ne kelljen kárhozatra jutnunk, hogy nekünk ne kelljen Isten nélkül élnünk. Akárhogy vádol bennünket a sátán, a bűnünkért a büntetést már kiszabták. A tartozásunkat az Úr Jézus az Atyának megfizette. De ez a helyettes áldozat csak akkor áll ránk, és akkor igaz ránk, hogyha ezt hívő szívvel elfogadjuk. És hálából ezért elkezdünk az Úr Jézusnak engedelmeskedni. Megbékéltetett az Úr Jézus az ő kereszthalálával minket az Atyával. Ezt kell tehát látnunk, hogy Jézus Krisztus keresztje az ő uralmának a jelképe. Diadalt aratott a bűn és a sátán felett. Húsvétkor pedig bebizonyította, hogy legyőzte a halált is. Ezért a golgotai győzelemért lehet és van mindazoknak örök élete, akik Jézushoz menekülnek, akik őt hívják segítségül. Megbékéltetett minket az Atyával, mondja Pál apostol, így aki Krisztusban van, benne bízik, vele jár, neki engedelmeskedik, az már nincs kárhoztatás alatt. Jézus tehát a kereszten legyőzte a bűnt és a sátánt. A kereszt Jézus Krisztus királyi uralmának jelképe lett mindazok számára, akik az övéi. Engedjük, hogy a kereszten kifejezett szeretete minket is legyőzzön. Királlyá Jézust koronázva életünkben, békességben és boldogságban élhetünk ő vele. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged nagypéntek csodájáért és nagypéntek ünnepéért. Bármennyire sötétnek és tragikusnak tűnik is első látásra ez a nap, de mi mégis ünnepként tekintünk rá.
Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te vállaltad a szenvedést ott a kereszten, és felvállaltad a mi bűneink büntetését, elhordoztad a mi betegségeinket, a mi fájdalmainkat, azért, hogy nekünk ne kelljen nélküled, és az Atya boldogító jelenléte nélkül élnünk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a kereszt a te győzelmednek, amit a bűn és a halál és a sátán felett arattál, örök jelképe. De szeretnénk, Úr Jézus Krisztus, hogyha ez nem csak egy távoli esemény lenne 2000 évvel ezelőtt, amiről megemlékezünk, egy szép és jó emlék, hanem szeretnénk azt, Úr Jézus, hogyha ez valósággá válna az életünkben is. Amit Pál mondott, hogy veled együtt megfeszítetünk, és élünk is te általad. Segíts, Úr Jézus, abban minket, hogy ne csak a címke, ne csak a felirat legyen az életünkön az, hogy keresztjén, hanem életünk lényege, tartalma, betöltője is te magad légy, Úr Jézus. És segíts nekünk abban, hogy téged megismerve tudjunk egyre jobban szeretni, ahogy te szeretetből odaáldoztad az életedet értünk, mi is hadd tudjuk a mi életünket az irántad való szeretetből neked odaáldozni. Hadd tapasztalhassuk meg minden nap a veled való járás örömét, békességét, erejét. Hadd töltekezzünk be minden nap, Úr Jézus, a te jelenléteddel, addig, amíg vissza nem jössz majd hatalommal és dicsőséggel, és az a királyi uralom, amit most az életünk fölött elkezdtél, az még inkább kiteljesedhet majd az örökké valóságban. Add, hogy ezt mindnyájan átélhessük, és mindnyájan egyen-egyenként, de közösségként is királlyá téged koronázzunk. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, ezen a mai alkalmon is, hogy az úrvacsora közösségében hadd láthassuk tisztán az Úr Jézust, az ő értünk hozott áldozatának nagyságát, szentségét, dicsőségét, és hadd tudjunk minden dicséretet, dicsőséget, tisztességet és hálaadást neked adni. Hadd tápláltathassunk az örök életre a szent jegyek és a te lelked által. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te áld meg ezt a gyülekezetet, te áld meg mindazokat, akik hallják az igét, add, hogy az ige életté és valósággá legyen az életünkben, megelevenítsen, felrázzon és feltámasszon mindnyájunkat. Te légy, kérünk, a betegek gyógyítója, a gyászolók vigasztalója. Ahogy eddig te voltál, mennyei atyánk, ezután is te légy, kérünk, a mi őriző pásztorunk. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. A Krisztusnak szerelme szorongat minket, úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. Ámen.